szerintem, mint a Ábélnél a befejezett 87. vers. Étadisanam isasya prakritisko pitaruna Nui tujjati sadatmasthaya thabudhishtadasya ásaya Étad
Étad
Ez
Ez
Isanam
Isanam
Felség
Felség
Isasya
Isasya
Az Úrnak
Az Úrnak
Prakritistha
Prakritistha
Ezen az anyagi világon belül.
Ezen az anyagi világon belül.
Api.
Api.
Bár.
Bár.
Tat gunaik.
Tat gunaik.
Az anyagi kötőerők által.
Az anyagi kötőerők
által. Nayujjati.
Nayujjati.
Sohasem kerül a hatása alá.
Sohasem kerül a hatása alá.
Sada.
Sada.
Mindig.
Mindig.
Átmasztaik.
Átmasztaik.
Saját energiájában helyezkedik el.
Saját energiájában helyezkedik el.
Yata.
Yata.
Ugyanúgy.
Ugyanúgy.
Buddhi.
Buddhi.
Intelligencia.
Intelligencia.
Tat.
Tat.
Övé.
Övé.
Ásraja.
Ásraja.
Bakták.
Bakták.
Srila Prabhupád fordítása. Ilyen az Úr fensége. Noha az anyagi természeten belül tartózkodik, a természet kötőerői soha nincsenek ráhatással. Azokat, akik meghódoltak előtte, s értelmüket rárögzítették, ugyanígy nem befolyásolják a természet kötőerői. Ilyen az Úr fensége.
Ilyen, ilyen, ilyen fensége.
Noha az anyagi természeten belül tartózkodik, a természet kötőerői soha nincsenek ráhatással. Azokat, akik meghódoltak előtte, és
értelmüket rárögzítették,
ugyanígy nem befolyásolják a természet kötőerői. Ez a vers a Srimad Bhágavatamból származik, az első ének 11-38. vers. Nincs magyarázat, ezért tovább megyünk. Eképpen a Bhagavad Gita szintén újra és újra kijelenti, hogy az abszolút igazság mindig felfoghatatlan hatalommal rendelkezik. Az Úr Krisna így szól. Az anyagi világban lakozom, s a világ bennem nyugszik. Ám ugyanakkor nem vagyok az anyagi világban, és az valójában nem is nyugszik bennem. Magyarázat. Semmi sem lehetséges a létezésben, ha az Úr akarata nem ad hozzá erőt. Az egész megnyilvánult teremtés az Úr energiáján nyugszik tehát, de nem szabad emiatt azt feltételeznünk, hogy az anyagi megnyilvánulás azonos az Istenség legfelsőbb személyiségével. Lehet, hogy a felhő az égen lebeg, de ez nem jelenti azt, hogy az ég és a felhő egy és ugyanaz. A minőségi anyagi természet és annak termékei éppen így sohasem azonosak a legfelsőbb Úrral. Az anyagi természet, májá, feletti uralkodás hajlama nem lehet az Istenség legfelsőbb személyiségének jellemzője. Amikor alászáll az anyagi világba, megőrzi transzcendentális természetét, és nem hatnak rá az anyagi kütőerők. Mind a lelki, mind az anyagi világban örökké ő az energiák irányítója. A szennyezetlen lelki természet mindig benne létezik. Az Úr kedvelései érdekében különböző arculatokban jelenik meg az anyagi világban, majd távozik, mégis ő valamennyi kozmikus megnyilvánulás eredete. Az anyagi megnyilvánulás nem létezhet a legfelsőbb Úrtól különállóan, az Úr Visnu, az Istenség legfelsőbb személyisége, mégsem válhat a természet befolyásának alárendeltjévé, az anyagi természettel való kapcsolata ellenére sem. Örök boldogsággal és tudással teli eredeti formája soha nincs alárendelve az anyagi természet három minőségének. Ez a legfelsőbb Úr felfoghatatlan energiáinak egyik sajátságos vonása. Omagyára, Pimadasya, Gyána, Gyarán, Sarakaya, Csakszúr, Kongyirika, Néna, Tasszanasi, Uravéna, Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasudi Gaura Bhakta. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tehát akkor első 14 verse a Csétanya, amiből az első 6 Krisnáról szól, a második 5 kiről, vajon az Úr Nityánandáról, aztán 2 Advaita Ácsárjáról, és aztán 1 pedig Sivasztakurról, Gadadhar Panditról és Sivasztakurról. Ugye ők a Pancsatatva. És most éppen a 9. versnél vagyunk, azon az Úr Csétanyát dicsőítő, az az Úr Nityánandát dicsőítő 3. versnél, amely így szól, hogy Mája Bartájjanda Szangásra Jánga Sitészek Sert Kármán Bodhi Magyé Jacsai Kámsa Sit Kumánádi Déva Tamsi Nityánanda Ráma Prapadjé. Ugye minden vers ezzel végződik, hogy Tamsi Nityánanda Ráma Prapadjé, azaz az Úr Nityánanda lótuszlábát dicsőítem, aki ebben a versben arról szól, hogy ő nem más, mint a teljes része, mint Káradakasái, aki az ő teljes része, Káradakasái Visnu, aki pedig nem más, mint az anyagi univerzumok menedéke, ura és menedéke. És akkor most arról beszélünk, hogy hát igazából Mahávisnuról beszélünk, aki nem más, mint Balarámnak, aki kiterjed ugye Mahávisnuként, vagy Mahászankarsanaként a Vaikuntha bolygókon, és akkor ebből a Mahászankarsanából kiterjed, mint Mahávisnu, vagy Káramdokasái Visnu, aki a Kárana Szamudrán, azaz a lelki okozati óceánon fekszik, és akkor innen intézi a teremtést. Mert ugye ez a Kárama Szamudra óceán, ez a lelki világnak a határa, ez határolja a lelki világot, és akkor ezen túl található az anyagi energia, ugye a Pradán és a Mája két az statikus és a dinamikus megnyilvánulásában, és ez nem érintkezik. Ugye nem érintkezik az anyagi, a lelki világgal, a Pradán nem érintkezik, az anyagi energia nem érintkezik a lelki világgal. De itt van a Kárama Szamudra óceán, itt fekszik ugye a Mahávisnu, vagy Káramdokasái Visnu, és ő rátekint erre a Pradára, és amikor rátekint a Pradára, akkor mi történik? Akkor ezzel a tekintetével beleinjektálja az élőlényeket a Pradába, és ezzel élővé teszi egyrészt, másrészt pedig a testének a sugárzása, az is visszatükröződik az anyagi energián, és akkor ez is elkeveredik az anyagi energiával, és ez is élővé teszi. Ez az egyik mód, ahogy teremt Mahávisnu. A másik mód pedig az, hogy a kilégzésével, ezt is tárgyalták az előző versek, a kilégzésével jönnek ki a pórusaiból az univerzumok. Különböző számtalan mennyiségű univerzum. Ezt a hasonlatot alkalmazza Krisnadász Kaviraj Gószvámi, hogy mint amikor az ablakon, ablakrésen bejönnek a porszemecskék. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy pórusaink kiáradnak a végtelen számú univerzumok. És amikor belégzik, akkor meg ezek az univerzumok visszamennek a pórusaiba. És képzeljük csak el, hogy az összes anyagi teremtés az minden addig tart, amíg ez a Mahávisnunak ez a kilégzése tart. Tehát addig él Brahma, addig van minden, amíg ez a kilégzés van. Aztán, amikor belégzés van, akkor a megnyilvánulatlan forma van. Ugye mennyire relatív az idő, hogy ezt veszik. És akkor mit mondanak ezek a versek? Azt, hogy bár Mahávisnu kétféle módon is kapcsolatban van az anyagi energiával, mi ez a kétféle mód? Az, hogy egyrészt a pólusai benne vannak, a pólusaiból benne vannak, másrészt ugye rápillant. Kétféle módon is, de hát, hogyha még tovább visszük, akkor egyrészt Mahávisnuként benne vannak a pólusaiban, másrészt pedig majd belőle terjed ki ugye felső lélekként, vagy Garbhodakasái Visnu, aki behatol az univerzumokba, és Kshiradakasái Visnu, mint felső lélek. Tehát ilyen módon is benne van az univerzumokban, de még sincsen kapcsolatban az anyagi világ, anyagi energiával. Tehát egyrészt nincs kapcsolatban, semmilyen kapcsolatban nincs az anyagi energiával, másrészt pedig az anyagi energia nem hat rá. Nem hat. Anyagi energia, ami miből áll, a kötőerőkből áll, tehát az anyagi kötőerők nem hatnak rá, nincsen az anyagi kötőerők hatása alatt. Hogyan lehetséges ez? Ez úgy lehetséges, hogy Isten, Mahávisnu, Krisna teljes mértékben transzcendentális, és bár belőle származik minden, ő a forrása mindennek, de mégis a transzcendentális természetét soha semmilyen körülmények között nem veszíti el, és mindig anyagi tulajdonságok nélküli marad, mindig az anyagi energia irányítója marad, ahhoz képest felsőrendű marad, ami független az anyagi energiától, míg az anyagi energia mindig alárendelt helyzetben van, és mindig függ a lelki energiától, és mindig a lelki energia irányítása alatt áll. Érdekes dolog ez a tulajdonságok nélküli. Ezt ugye úgy fogalmazzák meg szanszkrit terminológiával, hogy nirguna. És ezt majavádik általában úgy interpretálják, hogy ez is egy bizonyíték arra, hogy Isten személytelen, már hogy nincsenek tulajdonságai. Hát kinek nincsenek tulajdonságai, a személytelen energiának nincsenek tulajdonságai. Igen, de ezt a Vaisnava ácsárják és Srila Prabhupada is elmagyarázva, hogy ez a nirguna nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy anyagi tulajdonságai nincsenek. Tehát, hogy nincsen kapcsolatban az anyagi energiával. Tehát nincsen az anyagi kötőerők hatása alatt. Tehát nincsen kötőerők által meghatározott tulajdonságai nincsenek. Ezt jelenti valójában a nirguna. És akkor ezekben a versekben arról is szó van, hogy a Bhagavad Gita 9. fejezet 4. versében, ahol Krishna mondja, hogy személytelen megnyilvánulásomban az egész anyagi energiát áthatom, minden bennem van, de én mégsem vagyok bennük. Ugye ezt fejezi ki ezzel is. De az, hogy személytelen megnyilvánulásomban, ez nem azt jelenti, ugye, hogy Isten személytelen. Hanem ezt úgy kell elképzelni, hogy elveszíti a személyiségét az anyagi világban. Amikor az anyagi világban jön, akkor elveszíti a személyiségét. Ezt úgy kell elképzelni, ezt is magyarázza Srila Prabhupada, mint a királyt, vagy a miniszterelnököt, hogyha egy közelebb álló példával akarunk operálni, ami Magyarországon van különképpen igaz, hogy a király ugye ott van, ő az államnak a feje, az ő akarata érvényesül minden szinten, ugye ő az irányító, a hatalma által állhat mindent, hiszen minden az ő akaratának megfelelően történik, de személyesen nincsen mindenhol jelen, hiszen nem tud mindenhol jelen lenni, és nem is ez az elvárás vele kapcsolatban. Ugye? Tehát ez jelenti azt, hogy személytelen formájában, nem is hogy személytelen, hanem megnyilvánulatlan formájában, mert ezt a kifejezést használja Krishna, a megnyilvánulatlan formában mindent áthatok. Ugye? És akkor, hogyha tovább nézzük ez a nirguna dolgot, hogy ezt kikértik meg valójában, hogy Isten anyagi tulajdonságokkal nem rendelkezik, de transzcendentális tulajdonságokkal igenis rendelkezik. Ezt kikértik meg, ki tudják csak megérteni ezt a dolgot. Ezt csak a bakták tudják megérteni, akik transzcendentális látással rendelkeznek, és azért rendelkeznek transzcendentális látással, mert Krishna megadja nekik ezt a transzcendentális látást, hiszen ők szeretik Krishnát, és ezért alkalmasak arra, hogy ez a transzcendentális látást megkapják. Magyarán csak a bakták képesek arra, és lehetnek azok, akik meglátják Krishnát önmagában, személyiségében, transzcendentális formájában. Ugyanakkor felvetődhet az a kérdés, hogy hát Krishna, amikor itt van az anyagi világban, különböző ketteléseinek hódol, például harcol a démonokkal. És hát akkor azért elég szoros kapcsolatba kerül ezekkel az anyagi démonokkal. Sőt, még olyan is van, hogy látszólag Krishnát legyőzik, vagy hát úgy fordul a helyzet a csatában, mint hogyha Krishnát legyőznék. Sőt, még olyan is van, ugye amikor Paundrakával, az a démonnal harcolt, aki beöltözött Krishnának, és úgy hirdette, hogy én vagyok Krishna, és az a Krishna ez meg itten csak csaló, és engem utánoz. Tehát amikor Paundrakával harcolt, akkor még meg is sérült. Elmondja Bhagavata 10. énekének, hogy akkor még vérzett is Krishna. Tehát akkor mi? Hogy értjük ezt meg? hogy nincsen az a medi anyagi energia hatása alatt, nem is érintkezik az anyagi energiával, és a kötőerők nem hatnak rá. Hát ennek az a megoldása, hogy Krisnának van egy olyan neve, hogy Jógésvara. Mit jelent ez a név? Ez azt jelenti, hogy minden misztikus energiának az ura. Tehát ő erre is képes. Ő még erre is képes, hiszen ő mindenható. Neki ez nem okoz gondot, hogy egy ilyen dolgot a kettelések érdekében, annál, hogy minél jobban azért, hogy minél jobban szórakozzon, még ilyet is bemutasson. Tehát ez nem fogja őt belekeverni és az anyagi energia hatása alá tenni. Egyik ilyen kettelés sem. És ráadásul még tovább megy ez a vers, ez a Bhagavatam vers, és még azt is elmondja, hogy ez igaz nem csak Krisnára, hogy nincs az anyagi kötőerők hatása alatt, hanem ez még a baktákra is igaz. Ez még a tiszta baktákra is igaz. Hogy ők sincsenek sohasem anyagi kötőerők alatt. Ugye? Sőt, hiszen ott van, nézzük meg például a hat Goswami példáját, akik bár nagy gazdagságban nőttek fel, minden vágyuk teljesítve volt gyermekkorukban, mégis, amikor találkoztak az Úr Csétanyával és a követőivé váltak, akkor ugye nagyon-nagyon könnyedén lemondtak mindenről. Falat laktak, gyakorlatilag alig ettek, alig ittak, vagy kint ültek a napon, ami Indiában azért nem egy, azon a környéken, Vrindávan környékén nem egy könnyű ügy. Ugye? És maga a Rádaráni jött állandóan megvédeni, például Raghunath Das Goswamit, erről sok történet van. Tehát, hogy igazából semmilyen körülmény nem gátolta őket abban, hogy folytassák az odaadó szolgálatokat rendületlenül, tehát sem a testnek a követelései, semmifajta retorzió, ami érte őket valaha is nem gátolta és nem akadályozta őket, semmiben sem. Rendíthetetlenül végezték az odaadó szolgálatokat, és ez a legtöbb, tehát minden ácsárjánkkal így van. Miért? Azért, mert a baktákra, akik rendíthetetlenül végzik az odaadó szolgálatot, szintén azt mondjuk, hogy transzcendentálisak, ezért nem hatnak rájuk az anyagi kötőerők. Nincsenek, nem lehetnek az anyagi kötőerők hatása alatt. Ráadásul még az is igaz, hogy vannak ezek a rendíthetetlen bakták, és néha elkövetnek hibát. Nem csak hogy kis hibát, hanem néha még nagy hibát is elkövethetnek, amire azt gondolhatná egy-egy a bakta, vagy egy démon, hogy hú, hát itt van ez a bakta, aki a baktának álcázza magát, de mégis milyen szörnyű tetteket követel, azaz kritizálják ezért a baktákat, hogyha elkövetnek valami tettet. De mit mond Krisna a Bhagavad Gita-ban? Mit mond a 9.30-ban, hogy apicsék szú durácsáró, bagyatémán ananyabák, szádhul szádhul éva sza martavjam, szamjag javasító hisz a... valahogy így. És akkor ennek az a fordítása, hogy még ha valaki a legszörnyűbb tettet követi is el, ha odaadó szolgálatot végez, ha rendíthetetlenül odaadó szolgálatot végez, akkor szentnek kell tekinteni, mert törekvése a helyes irányba vezeti. Ugye ez egy elég súlyos kijelentés, hogyha belegondolunk, nem? Kifejezetten súlyos kijelentés, és akkor hogy magyarázza ezt Srila Prabhupád? Ezt úgy magyarázza, hogy amikor itt vagyunk az anyagi világban, akkor óhatatlanul feltételek között élünk, anyagi feltételek között élünk, hiszen meg kell védenünk az anyagi testünket, hiszen társadalmi kötelezettségeinknek eleget kell tenni, legalábbis bizonyos ideig, vagy bizonyos ásramokban. Óhatatlan, hogy anyagi tetteket is végzünk. Ezek az anyagi feltételekhez kötöttségből erednek. Ugyanakkor egy bakta a transzcendentális természetének megfelelően végzi az odaadó szolgálatot, a lelki tetteket, és akkor állandóan egyensúlyoz a kettő között, hogy anyagi tettek és lelki tettek között állandóan megpróbálja harmóniába hozni. De mivel az odaadó szolgálat gyakorlatilag nem más, mint egy állandó harc, egy háború az anyagi energiával, májával, nem csoda, Hogyha néha elbukik, hogyha néha csatát vesz. Ugye? Azaz hibát követel, hogy leesik a helyzetéből. És akkor mi van? Akkor mi van? Hogyha ezt látja Krisna, hogy ez véletlenül következik be, a csata helyében következik be, és nem kész akarva, nem tudatosan, akkor Krisna eltekint a büntetéstől, és megbocsát a baktának azonnal, hogyha továbbra is törekszik. Hogyha az nem tér le az odaadó szolgálat útjáról, hanem továbbra is csinálja, mert ez a törekvés, ez a rendíthetetlen törekvés és odaadó szolgálata nagyon gyorsan meg fogja tisztítani mindenfajta bűnös visszahatástól, vagy bűnös hajlamtól. Tehát ez biztos. És akkor Krisna ezért nem veszi ezt figyelembe. De csak akkor figyelem, ez nagyon fontos, hogy ez csak akkor érvényes, hogyha valaki véletlenül követi el ezt a hibát, vagy ezt a szörnyű tettet, még akár szörnyű tettet is. Ha kész akarva követi el, akkor az micsoda?
Námaparád.
Melyik námaparád?
Hetes.
A hetes számú námaparád, ugye? Tehát, hogy valaki tudatosan elkövet abban a reményben, hogy majd a Hare Krisna Mahamantrával szemmel semlegesítheti bűnös tettei visszahatását. És ez nagyon súlyos námaparád, az az egyes interpretációk szerint a legsúlyosabb námaparád, amikor valaki ezt csinálja. Tehát, hogy ezzel nem lehet visszaélni, mert ez csak arra az esetre érvényes, amikor valaki tényleg a csata hevében véletlenül követel valamilyen, még akár szörnyű tettet is. És nagyon érdekes, hogy ez az elv érvényes a varnasamában is, a brámanákra. Tehát végül is, amit Krisna kimond, az a ma manuszamitában is megtalálható, mert ugyanez az ok, ami miatt a brámanákat nem lehet megbüntetni. Az a maximális büntetés, amit egy brámana kaphat, azaz, bármilyen bűnt követel, azaz, hogy száműzik. Tehát, hogy el kell hagynia azt a területet, ahol lakott. Ugye ezt láttuk kinek az esetében. Emlékezünk a Mahabharatában, Mahabharata végén, kinek az esetében, akiből volt egy kis purpár és ez emiatt Krisna is. És a Pándavák között?
No.
Meg Draupadi között?
Asvattáma.
Pontosan Asvattáma, ugye aki Drónacsárjának a fia volt, és mit csinált? Megölte a Draupadinak az öt fiát. Meg ráadásul nagyon-nagyon aljas módon, kifejezetten aljas módon ölte meg őket az életle alatt, álmukban. És hát ezért aztán ugye a Pándavák meg mindenki igazából meg akarta büntetni, de végül ki volt az, aki nem engedte, hogy megbüntessék? Draupadi. Pontosan végül Draupadi volt az, aki nem engedte, hogy megbüntessék. És pont erre hivatkozott, hogy ez egy brámana, hogy ő egy brámana, és a brámanákat nem lehet megbüntetni. Meg hát persze sok minden másra is, de ez volt a fő indok, hogy brámanát nem lehet megbüntetni. Miért? Miért nem lehet a brámanákat megbüntetni? Pontosan ugyanezért az okért, amit Krisna kifejezett a Bhagavad Gita-ban, hogyha egy brámana követi a brahminikus kötelességeit, tehát minden nap végzi a kötelességeit, akkor garantáltan megtisztul minden bűntől nagyon rövid idő alatt. Mert ugye a büntetésnek védikus értelemben, a manuszamhita értelmében mi a célja és az értelme? A bosszú? Nem a bosszú. Ugye? Egyáltalán nem a bosszú, hanem az a célja és az értelme, hogy valaki megkapja a visszahatást a bűnéért már most ebben az életében, és ne kelljen tovább cipelnie. Tehát ne zavarja meg a következő életét és az a megvalósítási folyamatát. Ugye? Ez az értelme a büntetésnek valójában. És akkor a védikus kultúra ezt maximálisan figyelemben is veszi, de egy brámana esetében nincs értelme a büntetésnek, mert hogyha végzi a kötelességeit, akkor úgyis megtisztul. Rövid időn belül megtisztul a bűnös visszahatásról, amit a tettei okoznak. Tehát ez a magyarázata annak, hogy egy brámanát miért nem büntetnek meg. Jó, erről a részről ennyit szerettem volna mondani. Ha ezzel kapcsolatban van kérdés, akkor tegyétek föl, de még majd beszélni szeretnék Narottam Dász Thakurról, hiszen ma van az eltávozási napja. Igen.
Én azt szeretném kérdezni, hogy még amikor a baktira jártam, akkor ő a határa utamutatta a teremtést, és van
Bhagavad Priya Prabhu fogja tudni neked megválaszolni.
Nem, mondja, hogy ez úgy is van, hogy a körtéről a lótusz nyilván maga megszületik, nem? És akkor lemászik a szállán, vizet talál, akkor az nem jó, rájön, hogy ez nem jó, akkor visszamegy, és utána...
Lemondás, igaz, ahol néz a négy éppen felé, akkor megint van a négy felé, mert keresni előtt, hogy akkor most mi van. Persze, és anyagi érzékekkel nem tudja elérni az urat, és akkor hall egy belső hangot, hogy tappal, lemondás, hogy lemondással lehet, akkor behunja a szemét, és ezer évű lemondás végez, és ennek hatására akkor megnyilvánul neki azt, hogy akkor már látjuk a boldogosságú is, és akkor hajabra a szemét. Tehát pontos, hogy időt mondom, mikor a szemét tudom, de akkor hajja.
Ez a meditációja?
Után. Már a meditációját végzi, és akkor utána a heuréka, és akkor meglátja, és akkor megérte, hogy mi a hivató. Mert ugye azon csak létezik ő, de nem tudja, hogy mi az oka, és akkor meg azért számít, csak a lótusz van, nem mászik, nem jó, visszamászik, és utána meg már meglátja, hogy ott van a lótusság is. És akkor még jönne a hajtjúkanáció is, hogy azért plusz ez.
Jó. Akkor Narottam Dász Thakur, ő az egyik legnagyobb ácsárjánk, minden nap érnek elő a dalait. Ő, mondhatjuk azt, hogy Kirtan Raszája, Kirtan Rasza inkarnációja az Úr Csétanyának, ő maga mondta ezt róla, és az Úr Csétanyának egy nagyon, vagy hát Ráda Krisnának egy nagyon belsőséges társa, hiszen ő a lelki világban Vilász Mandzsári, vagy Csampaka Mandzsári más felfogások szerint. Ilyen ebben a formában szolgálja Ráda Krisna kedveléseit. És az ő eljövetelét az Úr Csétanya előkészítette többször is. Például úgy, hogy amikor Vrindávanába küldte Lokanát és Bugarba Goszvámikat, hogy terjesszék ugye a Gaudiya Vaisnava filozófiát, az Úr Csétanya Szankirtan mozgalmának a filozófiáját, meg mozgalmát, akkor azt mondta az Úr a Lokanát Goszváminak, hogy majd fog jönni egy ifjú, egy királyi sarj, aki avatást fog tőled kérni, úgy fogják hívni, hogy Narottam, akkor avast fel. És amikor aztán utána pedig egyszer, amikor 1510-ben Ráma Kélivnél járt a Padma folyónál, akkor extázisba esett, extázisban kiabált, és azt mondta, hogy azt kérdezte, hogy Narottam, Narottam, Narottam. És amikor kérdezték tőle, hogy mi kérdezték tőle az Úr Nityananda, hogy mi ez, akkor elmondta, hogy most itt hagyom a prémámat a Padma folyóban, és majd te, mármint az Úr Nityananda, ide fogsz irányítani egy ifjút, akit úgy hívnak, hogy Narottam, és majd ezt a prémamat ő kell, hogy megkapja, mert ő egy nagyon nagyszerű személyiség, az ön Kirtan Raszának a megtestesülése. És akkor ez valóban így is történt. Még amikor Csétanya itt volt, az Úr Csétanya itt volt az anyagi világban, még akkor az utolsó évek valamelyikén megszületett Narottam Dász Thakur, mint egy király, mint egy királynak a fia. Bengáli királynak a fia, kelet-bengáli királynak a fia, Keturi